A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Szép jó napot kívánok, ez a Rootlook, az Index kulturális rovatának podcast műsora. Velem szemben Sümegi Noémi ül, tőlem jobbra Rimai Ádám, és tőle balra pedig én Eftót Benedek. Sziasztok!
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 Köszöntjük a hallgatókat!
Azért köszöntünk mindenkit, főleg itt a magyar film és a magyar film ünnepe napján, mert az még messzebb van, mert ugye most még csak szombat van, de az április 30-án lesz, de a mai beszélgetésünk témája a magyar film lesz, és tényleg az az apropója, hogy 2018 óta mindig április 30-án tartják a magyar film napját. Ennek pedig ugye az az oka, hogy volt egy film, a legelső magyar film, amit most itt országvilág előtt bátran bemondhatok, mert senki nem látta, mert nem maradt fönt, csak ilyen fotográfiák meg tudjuk, hogy azt bemutatták. 1901-ben készült, Zsitkovszki Béla készítette, és hát ez egy olyan film volt, ami ugye az a neve, hogy A tánc, CZ-vel tánc, és a 24 tánc mozdulatsort mutatott be, tulajdonképpen ez volt az első tudatosan leforgatott magyar film, és ennek apropóján, mivel ez, amikor levetítették ezt annak idén 1901. április 30-án, azóta, vagy ennek örömére most tisztelgünk 18 óta a magyar film nap előtt. De akkor kérdezzük már meg itt egymástól, ha már itt összejöttünk hárman ebben a stúdióban, hogy milyen a magyar film? Ti milyennek tartjátok a magyar filmet? Úgy tudom, ez egy nagyon általános kérdés, hogy unblock, és nyilván nem is olyan röviden, nem lehet ezt kifejteni, főleg, hogy azért ez már több mint 100 éves történet, 106 éves történet, ha jól sejtem. Nem rosszul mondtam. Ha 1901, akkor adjuk össze?
123.
Köszönöm. Van itt matematikus közöttünk.
Pont azon gondolkodtam, hogy most a sors egy kicsit a segítségünkre sietett, bár egy szomorú apropója van, hogy ma, amikor felvesszük a beszélgetést, halt meg András Ferenc, filmrendező, magyar filmrendező, és én pont az ő filmjei apropóján gondoltam azt, hogy amikor ők alkottak, illetve amikor az ő filmjeinek egy része kijött, akkor egy ilyen nagy várakozás előzte meg mindig a magyar filmet. Nem tudom, Bent, emlékszel-e arra, hogy amikor kijött egy magyar film, ugye a rendszerváltás előtti években, akkor az egy ilyen eseményszámba ment. Tehát például a Dőkesejű, vagy a nagy generáció, például András Ferenctől, az olyan volt, hogy amikor ez kijött, akkor tudtunk róla, beszéltünk róla, elmentünk moziba, és hát nyilván a világ megváltozott azóta, tehát nem lehet azt elvárni, hogy a magyar filmnek olyan szintű eseményszámba menjen a megjelenése, mint akkor. De egyébként érdekes, hogy most, amilyen filmekről beszélgetünk, egy picit, mintha ez jött volna vissza, hogy így eseményszámba megy, most független attól, hogy ki mit gondol egy-egy filmről, de hogy várunk egy filmet, tudjuk, hogy készül, elmegyünk, megnézzük, aztán vitatkozunk róla, de hogy eseményszámba megy egy filmnek a megjelenése.
Hát igen, de az ráadásul még abban az időben az nem csak hogy eseményszámba ment, hanem az egy ilyen komoly program is volt. Tehát, hogy oda még fölöltöztünk, emlékszem. Tehát, hogy nem úgy csak, hogy emlékszem, ma már bemegyek a moziba, és komolyan láttam már olyat, hogy gumicsizma, mackó, mozi, popcorn, kóla.
És fölveszik a telefont.
És simán SMS, igen, és akkor világítanak a szemembe, és látom, hogy akkor most éppen vagy a feleségével van moziba, vagy nem a feleségével van, de valakivel biztos egy nővel SMS-ezik. Tehát nyilván ilyen nem volt, de hát akkor még mobiltelefon sem volt, meg ugye volt egy más atmoszférája az egésznek. Tehát akkor, amikor mondjuk Noémi, te meg én mondjuk szocializálódtunk a film fogyasztás korszakában, akkor ott a függöny még szétment. Tehát ott volt csengőszó, szétélek film, legalábbis ahol én laktam.
Elszakadt a film, össze kellett ragasztani.
Ott azért, igen, ott volt hangulat, meg kellett várni, hogy amit tényleg meg összeragasztják, akkor volt ingyen, nem tudom, üdítő. Tehát ez nagyon, nagyon, tehát más volt a hangulat valóban.
Nem a telefon világított a szemünkbe, hanem a jegyszedő néninek a zseblámpája, amikor az elkésőket próbálta bevezetni a sorba.
De hogy annyira meghatározó, hogy beülsz egy filmre, nekem mai napig megvan, hogy én mindig a 9. sor 11-ben ültem. Tehát mert mindig oda vettem jegyet. Akkor is, hogyha tele volt a mozi, akkor is, ha nem. És ez, ennek az volt az oka, mert ugye, ahol én fölültem, az Tiszafüreden ültem föl, és ott egy ilyen, hát egy ilyen vízszintes padló volt, tehát nem nagyon lejtett, már nincs is meg a mozi, elbontották egyébként. Ott úgy volt, hogy előttünk a széken, ha valaki leült, és ugye hát amikor az ember még fiatal, akkor nem nő magasra, akkor aki előtted ült, annak a tarkóját tökéletesen láttad, de a filmet nem. És hogyha arrébb mentél, akkor itt hátul a ne hajolgass már, menj már arrébb te. És akkor így mentünk arrébb. És akkor ott viszont a 9. sor 11-ben nem volt előtte szék, úgyhogy láttam meg mindig a vásznat.
És ki tudta gyújtani a lábodat. Ebből is látszik, hogy a mozizás egy ilyen közösségi élmény volt, akárhogy is nézzük.
Hát azt valóban vártuk, tehát hogy az esemény volt. Sőt, arra is emlékszem, hogy csak akkor vetítették le a filmet, hogyha, és ez minden filmre, nem csak a külföldi nagy filmekre, hanem a magyar filmekre is igaz volt, hogyha 14 ember összejött. Tehát ha 14-en nem jöttünk össze, akkor egyszerűen jött egyébként tévészerelő volt a mozigépész, és akkor mondta, hogy nincs meg a 14, akkor nem. Úgyhogy én gyűjtöttem a zseppénzemet, és akkor így, ha 14 mindig volt nálam, hogy akkor is meg tudjam nézni egyedül, az a legnagyobb élmény.
Akkor még olcsó volt a mozi jegy ezek szerint. Ádámot hagyjuk már egy kicsit szóhoz jutni, hogy ő, mint fiatal, neki csak hallgatja ezeket a történeteket. Neked mit jelent ma moziba menni? Te még jársz moziba, vagy már csak a, nem tudom, a Netflixet nézed?
Hát én már ugye rendszerváltás után születtem, szóval azért ezeket az élményeket már így nem tapasztaltam, meg néha az Urániában még ezt a függönyös élményt még megkapom, és az tényleg akár egy színházi élmény, ilyen nagyon-nagyon speciális, gyönyörű térben, gyönyörű helyen, egy esemény tulajdonképpen, de a moziban valahogy megváltozott a milliója, de mégis azért az egy élmény. Az nem az, amikor az ember otthon megnézi a tévében, amikor letölti online, vagy a Netflixen, vagy bármi, akkor az a hatalmas vászon, a hatalmas hanggal, akár pokornal, pokor nélkül, üdítővel, üdítő nélkül, ott az egy varázslat. Azt nem lehet jobban ezt ennél megfogalmazni, és pont ez a változás az érdekes, hogy most már én pont tegnap előtt néztem egy filmet este.
Magyar filmet néztél?
Nem, ez egy külföldi produkció volt, viszont érdekes volt, hogy ott például elindult 14 ember alatt, szóval az egy este késői vetítés volt, egy horrorfilm, és azt hiszem talán 80 ültünk a teremben, még azon is beszélgettünk, hogy előre nem is váltott senki egyet, hogy valószínűleg senki nem lesz, és éppen begyűlt 8 ember, de ugyanúgy levetítik, mert most már ez egy ilyen, nem tudom, iparággá vált, és valahogy kicsit kiveszett belőle ez a
nagy szépség. De például emlékszel arra, hogy mi volt a legelső film, amit láttál? Mert én csak azért mondom, mert én egy magyar filmet láttam. Pontosan az is egy ilyen nemzetközi koprodukció volt, de a Hugo a víziló, nyilván ja, az egy rajzfilm volt.
Igen,
csodálatos rajzfilm. Most szerezzük vissza a kópiát, igen. Azt hiszem valahonnan, nem is tudom, talán Dél-Amerikából, vagy Amerikából, most nem akarok ilyeséget mondani, de ez egy magyar film volt. Tehát én nem úgy nőttem fel, hogy mondjuk megnéztem, hogy egy korszakot hirtelen más.
Egyébként az első, amire én emlékszem, hogy legelőször láttam, mondjuk én először inkább sorozatokat láttam tévében, legelső teljes film és animációs film volt az is, az a Vuk volt. Én a Vukot láttam.
De moziban?
De nem moziban, természetesen azt nem moziban, mert akkor azt már nem nagyon vetítették moziban, de én az tévében az első, amit úgy végignéztem egészben a filmet, az a Vuk volt.
És moziban emlékszel rá?
Hú, hát őszinte leszek, én arra annyira nem emlékszem moziban, amit néztem először, talán a Csillagok háborúját. Akkor, amikor kijöttek az új filmek, akkor voltam ilyen 5-6-7 éves, valahogy ilyesmi.
De hát ez már akkor az az új, tehát nem a 78-as,
77-es. Nem, hát az új filmek az, az előzmény trilógia, az 1-2-3, Bajós árnyak, meg a többi.
Egyébként benne, ahogy az előbb mondtad, hogy nálatok Tiszafüreden mi volt a mozi feeling, ugye sokáig számon tartottuk még ezeket a régi mozikat Budapesten is, hogy ott volt a, nem tudom, a Horizont, vagy a némelyik még meg is van, illetve hát ugye számon tartottuk, hogy minek a helyén mi lett, mert ezek azért ilyen legendás mozik voltak, hogy tudtuk, hogy mikor hova menjünk, ugye az Örök Mozgó, vagy a Filmmúzeum, vagy a most a Tabánt akartam majdnem mondani, de talán az, mintha még meg is lenne. Tehát nem a multiplexbe mentünk be, ugye, Ádám, mint ti.
Mert csak a pláza nevét mondjuk, hogy megyünk a West Endbe, az Alléba, vagy nem tudom hova.
Na igen, de hát ugye most az apropója, hogy itt egyébként jó, hogy a magyar filmek apropóján arról kezdünk beszélni, akinek milyen mozi élménye van, vagy legalábbis mozi élménye volt legelőször, mert ebből is látszik, hogy tényleg meghatározó. Tehát, hogy ezért más-más vizuális kultúra, más vizuális élmény, mások. Hát most képzeld el, Ádám, hogy amikor mi fölnőttünk Noémival, akkor még fekete-fehér tévé volt, tehát ahhoz képest minden a moziban az egy színes világ volt. Tehát nem, hogy hatalmas, nem, hogy szólt hangerővel, nem, hogy lejött a vászorról minden, hanem még színes is volt ráadásul. Hát nekem ez volt például az egyik legnagyobb felismerésem, hogy van a két nap az élet című film, Belmondó a főszereplője, és emlékszem, hogy beszélgettem most egy barátommal erről a filmről, mert éppen azt vett elő a saját kis műsorában, és mondta, hogy miről szól ez a film, és akkor mondtam, hogy igen, milyen érdekes, hogy tehát a fekete, és nem a színes, tehát, mert én tévében láttam például azt a filmet, de ugye fekete-fehér tévé volt, és tehát ez is egy elismerés, hogy azért már voltak akkor színes filmek a javából, amikor mi még mindig csak ilyen fekete-fehérben láttuk otthon. De moziban elmentél, az volt a dupla élmény. Tehát a színesség. Mm. És a magyar filmeknél is, hát nyilván itt sok korszakot megkülönböztetünk, ez a fekete-fehér korszaktól, a néma filmek korszakától, egészen a propaganda filmen, a háborús propaganda filmeken keresztül, utána jött a háború utáni filmgyártás korszaka, megjöttek az első nagy játékfilmek, jöttek a nagy könyves feldolgozások, egri csillagok, jött az első színes magyar film, azt hiszem, Ludas Matyi volt az első magyar színes, ami színesben lehetett már megtekinteni. És ahhoz képest már eljutottunk oda, hogy már tényleg csak pénz kérdése minden. Akkor még lehet, hogy választás kérdése is volt, nagyon meg kellett fontolni, hogy mire adnak ki pénzt. Mondjuk ez ma is megvan, de ma sokkal, a technológia fejlődése az sokkal inkább lehetővé teszi, hogy bármi. Tehát a Pierce pilótát, amit még annak idén tévésorozatra forgattak, az ugye tehát egy tényleg egy klasszikus stúdióban ment, és akkor tényleg kenyérpirító szárt fel, az volt, nem tudom, a lokátor, nem tudom, kávéfőző volt az űrhajó, tehát hogy tényleg ilyen ma már megmosolyogtató, akkor persze a fantáziára bízva egy csodálatos alkotás volt. De mozikban az az első, amire azt mondtam, tehát hogy úgy a magyar film talán utolérte a technológiai fejlődésben a nemzetközi színvonalat és a világ színvonalat, az igazából az elmúlt évtizedeknek köszönhető csak. Tehát addig tényleg ilyen nagyon-nagyon sok inkább ilyen erős rendezői, szerzői filmek voltak operatőri attitűdökkel. Tehát, hogy megvolt a magyar filmnek egy bája, és talán ez hát megvan mai napig is.
Ez volt a varázsa az összes ilyen kelet-európai, vagy kelet-közép-európai ugye, filmművészetnek, hogy itt sokkal több lélek volt, sokkal több kreativitás. Tehát azért nem véletlen, hogy a cseh filmek, vagy a tényleg a magyar filmek, lengyel filmek a mai napig tényleg olyan klasszikusak és legendásak, amiket nem... Tehát, hogy nyilván megvolt persze a francia új hullámnak is, vagy tehát ott is megvolt a filmművészet, vagy az olasz, tehát, hogy megvolt a filmművészetnek a fejlődése, de szerintem, amit mi itt megértünk, az egy olyan sajátos kultúra volt, amiben szerintem nagyon jó volt így részt venni. Vagy...
Egyébként arra kíváncsi vagyok, hogy ugye én abban a korban már még nem éltem, viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy most úgy az én korosztályomnak van egyfajta megítélése arról, hogy milyen a magyar film, meg mondjuk milyen a nemzetközi filmekhez viszonyítva. Milyen volt akkor egyébként ezt így megélni, vagy ti ezt hogy láttátok, hogy a magyar filmek a nemzetközi filmekhez viszonyítva mi volt a különbség, mi volt, ami egyedivé tette, ami különlegesé?
Hát nem tudtuk összehasonlítani, mert most pont a Cápáról olvastam, hogy 10 év késéssel érkezett meg Magyarországra, tehát ott nem az volt, hogy most nem tudom én ugye lelopom valami kalóz oldalról, hanem hozták be, akkor nem láthattad, tehát akkor nem tudtad megnézni. Én nem emlékszem, hogy ilyen összehasonlítás...
Nem tudom, szerintem nem lógtunk ki, tehát szerintem ott voltunk az európai filmgyártás élvonalában, sőt, hiszen itt inkább a hollywoodi alatt el, vagy legalábbis húzott nagyon messzire, bár ott is azért a mondjuk a Csillagok háborújára visszatérve még a 77-es legelső verzióra, ott ugyanúgy makettekkel dolgoztak, tehát ugye erről most már számos olyan filmet lehet látni, hogy tehát ez ugyanúgy megépítették a Mos Eisley-től kezdve a Millennium Falcon keresztül bármit, tehát hogy és ugyanúgy lebábozták ezeket az idegen lényeket. De az E.T. is ilyen volt, tehát hogy azt is ember mozgatta, a Jodát is ugye ember mozgatta a Csillagok háborújában, tehát hogy ez meg volt, csak valahogy jobban föl tudták ezt dolgozni, jobban el tudták ezt adni. És nekünk akkor megpróbáltuk fölvenni ezzel a küzdelmet, hiszen mondom, a Pierce pilóta kalandjai a Stanislav Lem történeteiből készült sorozat is ez bizonyítja, mert akkor már ment ugye Nyugat-Európában, Amerikában a Star Trek sorozat, tehát hogy nyomták ezeket a korabeli szifiket, az Orion űrhajó, emlékszem, ott volt már ezek inkább televíziós filmek voltak, nem pedig mozis alkotások, vagy az Alpha Hold bázis, ami szintén, tehát ebben próbáltunk utána menni, és ugye ebben a szempontból hasonlítható mondjuk a nagy Star Wars mozihoz, de mégsem készültek ilyen filmek, ilyen hatalmas, nagy, ilyen science fiction, vagy ilyen úgynevezett közönségfilmek, inkább szerzői filmek készültek azokban az időkben, de talán ez vezethetett odáig is, hogy azért Szabó István például megkapta a Mephistóját, az Oscar-díjat, mert az a fajta filmalkotási technika és képesség és művészet, ami a történetmesélésben elengedhetetlen, tehát hogy úgy tudok operálni szöveggel, kameramozgással, színészi játékkal, hogy oda tapaszt akkor is, hogyha nincs benne trükk, mert ugye megszületik bennem, mint nézőben a fantázia, azt mondom, tehát az világszínvonalú volt. Tehát nem voltunk egyáltalán lemaradva. Mondom, aztán amiben nagyon-nagyon lemaradtunk, szerintem pont a technológia volt nekünk, VFX meg CGI, az nagyon későn jött ahhoz képest, amit egyébként a nyugati világban a filmgyártás tudott. De ennek meg egyértelműen anyagi okai vannak, tehát megdrágult a filmgyártás, és hogyha egy 10 milliós piacot nézünk, már pedig ugye a magyar piac a határon belül nézve azért 10 milliós lehetőség, az nagyon sok jegybevételt azért nem jósol. Tehát, hogy ebből, tehát a visszaforgatott pénzből valószínűleg kisebb költségvetésű filmeket lehetett már akkor is. Ha az állam nem támogatja, a szerencsejáték nem támogatja, tehát a lottóbevételből nincs kultúrafinanszírozás a filmek tekintetében, akkor ez elhal. De ez most is így van. Tehát, hogy túl pici a magyar piac. Emlékszem, pont Herendi Gáborral beszéltünk, amikor a Valami Amerika sikere volt, és ugye kiment utána Amerikába, és akkor kérdezték, hogy forgatottam már valami, mondta, hogy igen, hát Valami Amerikát, és hát 500 ezernél is többen nézték, ami nálunk óriási szám, ott meg. Hát mi van? Hát,
ez majdnem bukás kategória.
Ja, tehát hogy mások a léptékek, meg mások a kulturális kapcsolódási pontok. Tehát nekem ez a tapasztalatom.
Most nem készültünk abból, hogy milyen nézőszámok voltak a rendszerváltás előtt, de szerintem úgy mondod, hogy nem készültek nagy közönségfilmek.
De készültek. Amikor az egri csillagok, azok igen, tehát ezek azok valóban tudatosan ezért készültek. A jókai feldolgozások tudatosan ezért készültek. A Kárpáti Zoltán egy magyar nyelvű.
És tudatosan. Már is a történelmi filmeknél tartunk, de mondjuk szerintem egy Csókanyú, vagy, tehát hogy szerintem ezeket sokkal többen megnézték, anélkül, hogy most egy ilyen nagy közönségfilmnek lett volna dedikálva, úgymond, mint most a magyar filmeket. Tehát valahogy akkor tele voltak a mozik, nem? Tehát hogy én arra emlékszem, hogy azért...
Szerintem a Csillagok háború, vagy a Csillagok háborúja, bocsánat, az is egy csillagok, csak az egri csillagok, szerintem az egri csillagok még mai napig vezetheti a listát, a top listát a közönség számban. Ezt így megkockáztatom, de majd aki hallgat minket, majd olvasson is minket, mert megírjuk pontosan akkor ez, hogy mennyi számot jelent. De valamiért úgy emlékszem, mintha az egri csillagok az még mai napig egy nagyon top listás helyen áll.
Nem a Meseautó a legnézettebb?
Hát a Meseautó, az például az, amit mondasz, a Meseautó, az például az a tipikusan ez a gentry világnak a filmgyártása volt, amikor annyira kettészakadt a társadalom, hogy voltak gazdagok és szegényebbek, nyilván most is vannak, de akkor különösen, hogy ez a Horthy korszaknak volt egy nagy hordaléka, hogy arisztokrácia előjogon sokkal jobban lehetett érvényesülni, mint tehetség alapján. Aztán meg utána még jöttek ugye az egyéb problémák, itt társadalmi problémák, gondolom.
Nem véletlen, hogy a remake-je elkészült.
Hát persze. De akkor pont azért volt, mert ugye egyfajta vágyébresztés volt ez a film, tehát hogy olyan világot mutatott meg, amire lehet ácsinkozni, vagy lehet vágyakozni, és ez szerethető. És amikor be lehet mutatni az arisztokratákat fél hülyének, akkor meg az mosolyogtató is. És utána, hogyha a szegény emberből is lehet gazdag hirtelen, akkor pedig az egy olyan, mintha lótoznánk filmnézés közben. Tehát azt az élmény nyújtja. Tehát megvoltak ezek a, minden korszaknak megvolt a maga filmgyártási hangulata. De hát az is egy másolás volt, tehát egy nagyon helyesen szerintem, vagy nem is másolás, mert szerintem le is loptunk egy csomó trükköt, mármint úgy, hogy filmezési, technikai, forgatási, rendezői trükköt, és szerintem ez egy jó dolog. És hát ez ne felejtsük el, tehát hogy ez mégiscsak az egész nemzetközi filmgyártásnak az alapjait az Egyesült Államokban is magyarok tették le valahol. Tehát...
Így van, épp azt akartam mondani, hogy nagyon sok magyar szakember filmes dolgozott már korábban is ugye kint, és tette hozzá Hollywoodhoz azt, ami lett belőle, tehát szerintem semmilyen szempontból nincs okunk szégyenkezni, vagy azt gondolni, hogy összehasonlításban a magyar film, vagy a magyar filmvezés, a filmes szakemberek ne lettek volna versenyben.
Igen, csak ugye most, amikor arról beszélnek, hogy magyar film, vagy ünnepeljük a magyar filmet, akkor óhatatlanul 24-ben nem nagyon fog visszaemlékezni senki 30-as évekre, az 50-es évekre, a 70-es évekre, de még a 90-esre sem nagyon, hanem inkább azt nézi, hogy akkor megnézi, mi van most terítéken, ami körülöttünk van. Tehát ez mindig is a magyar film megítélésében szerintem mindig az fog szempontként szerepelni, és elsősorban szerepet játszani, hogy az adott kultúrkör, amelyik megítéli, az éppen milyen filmekkel találkozik, vagy találkozott. És hát ugye ebben a mai világban, a 24-es valóságban azért mi találkoztunk meg az elmúlt éveket tekintve olyan filmalkotásokkal, ami jelentősen megosztó volt. Tehát nem éppen abba az irányba lendítette a magyar filmezés kultúráját, ami szerintem segít vagy támogatja a közönség szempontjából a nézőszám emelkedését. És gondolok itt arra, tehát hogy visszatérve vagy csatolva a beszélgetésünk elejére, amikor vártuk a filmet. Hát most is vártuk a Most vagy Soha című filmet, tehát borzasztóan vártuk, aztán lám, mi lett belőle. Tehát olyan átpolitizált szintre került, ami tulajdonképpen már alkalmatlanná teszi azt, hogy megítéljük, mint alkotást. Mert már régen más, tehát olyanok tapadtak hozzá, már nem arról beszélünk. És akkor ilyen nagy filmzajban tűnnek el egyébként, meg egyébként nagyon szerethető filmalkotások, amelyek hogy elkészülnek a háttérben, és mégsem beszélnek róluk annyit, miközben szerintem simán megérdemelni, hogy beszéljünk olyan filmekről, amelyek ilyen szívet melengető alkotások.
Egyébként érdekes, hogy most már eljutottunk arra a pontra, hogy vannak ilyen tényleg igazán nagy költségvetésűnek mondható magyar filmek, mint a Most vagy Soha, vagy akár a Semmelweis. Viszont mellette én azt látom, de hogyha ti máshogy látjátok, nyugodtan mondjátok, hogy viszont a bizonyos művészibb filmek, azok viszont elkezdtek azok is növekedni ezért méretben, és ezért kicsit átvettek ebből a közönségnek is szent, de közben rétegzett gondolatiságból. Én például pont mondjuk a Mester Játszmára gondolok ez alatt, amit megnéztem, és az nekem egy ilyen nagyon pozitív csalódás volt, mert azt gondoltam, hogy majd egy iszonyatos művészfilmet látok, ami elvont, értelmezhetetlen, de nem volt primer, szekunder, tercér értelmezési szintje, és ez nekem egy iszonyatosan pozitív visszajelzés volt, hogy a művészinek szánt filmekben is van egy nagyobb közönség számnak célzott réteg és tartalom, és picit átvesznek itt a blockbuster hatásból, de közben nem mennek el ebbe az irányba, ezért a régi megosztottság, hogy vannak az ilyen nagyon szórakoztató, most hülye példa, de ilyen üvegtigris kategóriai filmek, meg van a nagyon értelmezhetetlen művészfilm, ez most egy picit így fellazult. Én ezt látom.
Hát korábban pont az a vád érte a magyar filmgyártást, mikor Andy Vajna Magyarországra jött, ugye pont, hogy nagyon sok volt a szerzői film. Tehát minden rendező maga akarta a filmet, minden író maga akarta rendezni a saját történetét, és akkor ez így nyilván beszorította. De ez ugye ahhoz vezethető vissza, és ez egy mély társadalmi egyébként ügy valahol a háttérben, mert ugye ahhoz, hogy milyen filmek, vagy milyen művészek, vagy alkotók kerülnek ki a filmiparba, azt meghatározza a képzés. És ugye, hogyha úgy képzik őket, tehát eleve az SFN úgy képezték az operatőröket, a rendezőket, hogy saját alkotást gyártsanak, akkor nyilván ez volt a fejükben. Tehát, hogy a közönségfilm, mint fogalom, az rendszerváltás után az el is halt egy pillanatra, olyan, hogyha így eltűnt volna, és aztán csak később kezdett az ezredforduló után ez visszatérni. Talán pont valami Amerikával lendült újra, majd kapott szárnyra ez a közönségfilm fogalom, és amit ugye Andy Vajna még támogatott is, mert tudta, hogy igazából a szerzői filmek azok hasznosak tudnak lenni, de kevés nézőt hoz, tehát abból újra pénzt nem lehet kreálni. Az adott kultúrkörben pedig egy közönségfilmmel, az adott lehetőségekkel pedig talán még vissza lehet valamit forgatni a belefektetett források szerint is. De valóban, tehát hogy a szerzői filmek azok szerintem háttérbe szorultak egy időben. Tehát a Pálfi Gyuri is azért hagyta abban, menekült el az országból, mert úgy gondolt, hogy ha őt blokkolják, akkor elmegy, ami nem szerencsés, mert szerintem egy nagyon tehetséges rendezőről van szó. És aztán meg most azt látjuk, hogy a film elosztási lehetőségbe, hogy kiforgathat filmet, az meg nem biztos, hogy pont az jut alkotáshoz, akit mondjuk, aki mondjuk olyan közönségfilmet készít. Mert már ő már tudott, akkor most jöjjenek a fiatalok. Értem én ezt a szempontot, de hogyha nem sikerül, akkor lehet, hogy valahogy arányosítani kellene ezt. Tehát, hogy mindenkinek lehetőséget kéne kapnia azt, hogy filmet forgasson.
Én meg most azt látom, amit a Hajdú Szabolcs mondott ugye az interjúban, amit adott nekünk a Kálmán nap bemutatása után, hogy kezd kialakulni egy ilyen párhuzamos finanszírozási modell, tehát hogy akik nem jutnak állami pénzhez, állami támogatáshoz, azok megszerzik azt a produceri vagy támogatási hátteret, ami nekik szükséges külföldről, vagy valamilyen módon elkészülnek azért ezek a filmek, és hát azért láttuk az elmúlt időben, hogy pont ezek a filmek tudtak elhozni fesztiváldíjakat is. Tehát, hogy igazából azok a filmek, amik el akarnak készülni, talán elkészülnek, és meg fog teremtődni ennek a pénzügyi háttere is.
Igen, egyébként ez a szemlélet, ez nem olyan rossz, mert ugye amíg az állam finanszírozóként volt jelen, és szinte a magyar filmgyártás jelentős részében ez így volt, tehát, hogy az állam adta az állambácsi a pénzt, most ez ugye megváltozhat, ugye, mert a tényleg a produceri világban ez lehetőséget teremt arra, hogy bárki beletegye, és azt mondják, hogy miért is ne. Tehát az állam eldönti, hogy mi adunk erre, egyébként pedig ti lehetőséget kaptok arra, hogy forgassátok azt. Csak ugye a probléma az ott van, hogy ezek az alkotások, ezek hogyan kerülnek aztán utána bele a közösbe. Mert hogyha azt nézzük, hogy például milyen filmet jelölünk Oscar-díjra, és pont az nem kerül bele, amelyik külső finanszírozásból készült, és csak az kerülhet be, ami meg államilag, az meg nem fair. Tehát, hogy akkor mi alapján döntjük el azt, hogy egy alkotás alkalmas-e arra, hogy mondjuk megmérettesse a nemzetközi piacon, vagy ebben visszatérünk a régi hagyományhoz, hogy majd az állam megmondja. Mind a kettőnek van értelme, vagy legalábbis gondolom, mert ugye aki adja a pénzt, az rendeli a zenét, én ezt elfogadom, csak lehet, hogy ez a zene az nem lesz jó. Aki pedig mondjuk kimegy és mondjuk külső bevételhez jut és úgy készít filmet, mert másként nem tudja megtenni, az meg lehet, hogy be se kerül ebbe a magyar véráramba és eleve a távolodás felé halad. Az meg nem szerencsés.
Jó, de egyébként itt kicsit ez a producer állami támogatás vonalon azért itt elég sok hibrid is születik. Szóval pont voltam egy beszélgetés, amikor Tarnowsky Béla Macskafogóról beszélt, és ott is az volt, hogy az elején ők nem kaptak állami támogatást, hanem volt egy pénzes producer, és ő azt mondta, hogy akkor jó, itt-ott azért beleszólok az alkotásba, de akkor kezdjétek el csinálni. Aztán elfogyott a pénz, és nem tudták volna befejezni, viszont volt már annyi anyag, amit úgy tudtak prezentálni az állambácsi felé, hogy azt mondták, hogy ez jó lehet, és akkor beletették a megfelelő mennyiségű pénzt, megszületett, és mai napig az egyik legnagyobb animációs filmünk.
Ja, meg régen azért rengettek olyan filmeket is állami pénzzel leforgatni, amelyeket aztán be is tiltottak. Tehát ez ilyen jó, tehát megengedem, aztán betiltom. Aztán majd úgy is 10 év múlva mindenki megnézheti, de akár még titokban, még egy év múlva is. De hát szerintem ez a jó a filmgyártásban, hogy hát a tehetség az mindig megmutatja magát egyrészt, a közönség az még mindig megtalálja azt a filmet, amit egyébként keres. És hogyha belegondolunk abba a sorszerűségbe, és itt most visszaidézem akkor a beszélgetésünk elején hozott Zsitkovszky Bélát, aki ugye a Tánc című filmet leforgatta, hogy ő 62 évesen halt meg 1930-ban, de Dili házban halt meg szegény, tehát pontosan elmegyógyintézetben nevezzük szebb nevén, mert annyira megviselte a nélkülözését, és elkezdték nélkülözni, hogy tulajdonképpen ebbe beleőrült, beleroppant. És hogyha azt nézzük, hogy a magyar film sorszerűségében, tehát egy olyan ünnepet ünnepelünk, vagy tartunk, amiben már benne volt a tragédia, és azért, hogy a tragédia kicsit végighúzódna, de azért, hogy ne ilyen szomorúsággal fejezzük be ezt a beszélgetést, tehát hogy azért a magyar film azért elég szépen fejlődik, én azt látom, tehát termel, tehát jön elő. Az sem baj egyébként, ha tényleg jönnek elő a történelmi filmek, bárcsak jönnének minél többen kapnának lehetőséget. Azt sem tartom bajnak, hogyha olyan témákhoz nyúlunk, amelyek eddig tabunak számítottak. Tehát, hogy én tényleg örülnék, hogyha egyre több film készülne Trianonról, mert még mindig kibeszéletlen, mert még mindig nem tudtuk feldolgozni. És hogyha rábízzuk a politikusokra, meg a történészekre, akkor majd megkapjuk az ő álláspontjukat. De ha rábízzuk a művészekre, a filmművészekre, akkor megkapunk nézőpontokat, meg szempontokat, meg érzésrendszereket, meg érzelemvilágokat, és szerintem ezek segítenek igazából összerakni egy korszakot. Ugyanígy a Horthy korszakból. a második világháborúból. 56-ban már volt egy ilyen deal, hogy lendületet kapott, ki is írt a pályázatot, hogy 56-os filmeket lehet forgatni, de a rendszerváltásról is jöhetnének. Hát a Moszkva tér milyen édes film volt, tehát a maga boldogságos reménytelenségében. Tehát, hogy igenis, tehát van lehetőség, filmesek, tessék forgatni, tessék, tudom, hogy nehéz olykor pályázni, de akkor keressünk producereket tényleg máshonnan, és akkor kínáljuk meg a saját jelenkori vagy a múltbéli valóságunkkal önmagunkat, magyarokat.
Egyetértünk. Szerintem legalábbis részemről.
Majdnem olyan, mintha mondtam volna egy végszót, ugye?
Igen.
Hát akkor itt annak apropóján beszélgettünk, hogy ugye április 30-án ünnepeljük a Magyar Film Napját. Úgyhogy én azt mondom, legyen sok ünneplésre okunk, és legyen sok, akár még vitára is okunk, hogy beszélgessünk filmekről, ha elkészülnek, azokról legalább lehet beszélni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, itt volt velem Sümegi Noémi, Rimai Ádám, én Eftót Benedek vagyok, legyen szép hétvégéjük.
Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.